Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Egy éves adássorozat végéhez érkeztünk ma. A Márk evangéliumról szóló sorozat lezárásaként Jézus föltámadásáról olvasunk a 16. fejezet első 8 versét. Mikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna és Mária, Jakab anyja és Szalóme illatszereket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézust. A hét első napján, korán reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek. Azt kérdezték egymástól, kicsoda hengeríti el nekünk a követ a sírbolt ajtajából. Amikor azonban felnéztek, azt látták, hogy a kő már el van hengerítve. Igen, nagy volt ugyanis. Bementek a sírboltba. Jobb kéz felől egy ifjút láttak ülni, hosszú fehér ruhába öltözve, és megrémültek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A megfeszített názáreti Jézust keresitek? Feltámadt. Nincs itt. Íme a hely, ahová tették őt. Menjetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek. Előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok őt, ahogy megmondta néktek. Az asszonyok pedig kimentek és elfutottak. Elfutottak a sírtól, mert remegés és rémület fogta el őket, és nem mondtak senkinek semmit. Féltek ugyanis. A folytatás, az evangélium vége a feltámadott megjelenéseiről, mennybe meneteléről és az örömhír továbbadásáról szól, de csak nagyon röviden. Most tehát elment három asszony, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalóme. Elmentek Jézus sírjához, hogy megkenjék Jézus testét. A sírt azonban egy hatalmas kő zárta el. Erről tanakodnak az asszonyok útközben. Kicsoda hengeríti el nekünk a követ. De mire a probléma valóssá válna, mire odaérnek a sírhoz, addigra a kő már el van hengerítve. Isten gondoskodott erről, nekik csak a szemüket kell felemelniük. Az addig félelmük, szorongásuk, gyászuk, tanácstalanságuk, kétségbeesésük miatt földre sütött szemüket kell felemelniük, és nyomban látják, hogy a nehézséget, amitől féltek, Isten már megoldotta. Csakhogy az eféle kövekkel félelmeink, szorongásunk, tanácstalanságunk, kétségbeesésünk, reménytelenségünk súlyos köveivel nem mindig történik ez. A követ gyakran nekünk, magunknak kell elhengeríteni, és Isten nem teszi meg helyettünk. De hogyha ez a helyzet, akkor ő ezt mindig tudatja velünk. Így volt például akkor, amikor Mária és Márta testvére Lázár meghalt és eltemették. Lázár sírját ugyancsak egy hatalmas kő zárta le, de most Jézus az embereknek parancsolja meg. Hengerítsétek el a követ, nem ő hengeríti el. Isten pontosan tudja, mikor melyik az üdvös számunkra. Az, hogyha ő hengeríti el életünk köveit, vagy az, hogyha minket szólít fel rá. Hengerítsd el a követ. Akár így, akár úgy, nincs ott többé a kő. Mind a két esetben elhárult a halál és feltámadás titkát, elzáró akadály. Nincs ott a kő, Lázár, az immár 4 napja halott Lázár kiléphet a szabaddá tett bejáraton át, vissza az életbe. És most is nincs ott a kő, tehát az asszonyok beléphetnek Jézus sírjába, és láthatják, hogy az üres. Ez az üresség mutatja, a bent lévő fehér ruhás ifjú, vagyis az angyal szava pedig ki is mondja, nincs ott, azért, mert feltámadt. Ezt a nagy követ a hitetlenség alkotja, a halállal kapcsolatos emberi gondolatok, eszmék, ideológiák, ezek alkotják az elzáró követ. Ezek bármilyen sokfélék és ellentétesek, abban mind hasonlítanak, hogy materialista módon fogják fel az életet és a halált. Ezt az anyagi szemléletet terjesztik, és sokakat becsapnak, sok keresztényt is egyébként. Azt hirdeti ez a szemlélet, hogy amit nem látunk, az nincs, hogy a halállal az ember végleg eltűnik. Nincs és nem is lesz soha többé, semmivé lesz. A halál az élet vége. A hit viszont tudja, hogy nem így van. A hit, a bibliai hit, ennek a materialista szemléletnek homlok egyenest az ellentéte. Mert a hit a nem látott dolgokban való bizonyosság, éppen a nem látott dolgokban való bizonyosság, mondja a zsidó levél 11. fejezet első vers, ami a bibliai hit meghatározása. A nem látott dolgokban való bizonyosság, meggyőződés. Hiszen Isten dolgait nem látással lehet megragadni, hanem hittel. Egyedül a hit hatol be a halál és feltámadás misztériumába, a nem látott dolgoknak a bizonyosságával. A halál már a Biblia legelején, az első bűnnel megjelenik. Isten pedig nyomban szembeszáll vele, mert az ő célja nem az elmúlás, hanem kezdettől fogva az élet, az ember örök élete. A halál nem Isten akarata. Hogyha már egyszer létezik halál a bűn miatt, akkor Isten a halál ura, de maga a halál nem az ő akarata. Mivel pedig nem az ő akarata, ezért nem is természetes állapot, csak a bűn miatt létezhet. Ezért aztán senki ember nem is tudja elfogadni természetes dolognak a halált. Erre nem vagyunk képesek. A halálba esetleg bele tudunk törődni, ha nagyon betegek vagyunk, mondjuk. Beletörődni, de természetesnek venni? Na ez az, amire senkire nem képes. És Isten nem is hagyja ennyiben a halált, hanem a következő dolog történik a Biblia tanúsága szerint. Ahogyan Ádám bűne óta minden ember meghal, akár akarja, akár nem, úgy a föltámadáskor, a végső napon minden ember feltámad, akár akarja, akár nem. Ez van. Isten a végső napon mindenkit feltámaszt. Feltámadnak az ő ellenségei is, mindenki. Ahogy a halálban, úgy a feltámadásban sincs nekünk választásunk. Nincs, amiben viszont nagyon is van választásunk, és Jézus Krisztus föltámadásának ez az egyik leghatalmasabb jelentősége. Azaz, hogy mindenki eldöntheti, hogy az örök üdvösségre, vagy az örök kárhozatra akar-e feltámadni. Ez a mi választásunkon múlik, és ez hatalmas dolog, mert a választás lehetősége csak Jézus Krisztus feltámadása óta adatik meg az embernek. Isten tehát kezdettől az örök életet akarja. Célja a bűn óta mindig az ember feltámasztása, és azt meg is valósítja. Éppen ezért a Bibliában pedig kezdettől értésünkre is adja, mint egy fölneveli az embert a feltámadás befogadására. Már az Ószövetségben ad sok kinyilatkoztatást a feltámadásról, előbb homályosabban, aztán egyre világosabban. Példák. Két ószövetségi szentről, Hénokról és Illésről kijelenti a Biblia, hogy nem láttak halált, nem haltak meg, ahogy mások, hanem elragadtattak a földről. Be a mennybe. Aztán Ezékiel látomásban látja, hogyan ad Isten új testet a megholtak csontjainak, kiszáradt csontoknak. Dániel próféta pedig már tud az egyetemes feltámadásról, amikor a jók és a gonoszok egyaránt életre kelnek, emezek az üdvösségre, amazok a kárhozatra. És végül Jób. Jób szenvedésének legmélyebb pontján a testnek a föltámadásáról prófétál. Sőt, azt is tudja, hogy ez nem akárhogyan történik, hanem a megváltó teszi. Tehát így prófétál Jób 19. fejezet 25-ös vers. De én tudom, hogy az én megváltóm él. Ő lép majd föl utoljára a földön. Amikor meghalok, maga mellé állít, és meglátom még testemből az Istent. Magam szeme látja, nem pedig a másé. Itt a test föltámadását próbálja valahogy körülírni. Ám azt is tudja Jób, hogy ez még nem most lesz, most még csak várhatja. Ezért a proféciája végén hozzáteszi ezt a halhatatlan mondatot. Vágyódás tölti el veséimet a feltámadásra és a megváltóra. Az új szövetségben Jézus sokszor beszél saját feltámadásáról és az ember feltámadásáról, de túl a szavakon tetteivel is igazolja a feltámadást, úgy, hogy valamiféle előzetest ad róla. Halottakat támaszt föl, habár ezek, tehát a Náimi ifjú, Jairus kislánya, vagy pedig Lázár, nem az örök életre és nem is romolhatatlan testtel támadnak fel, hanem további földi életükre, mégis Jézus megmutat valamit általuk. Például minden esetben a feltámadás úgy történik, hogy Jézus előszólítja őket. Azt mondja, például kislány, kelj fel! Lázár, gyere ki! Mert hogy így lesz majd a végidőben is. Jézus személyesen szólítja majd ki a halottakat az örök életre. Aztán van a színeváltozás jelenet. Ez legalább három dologra tanít. Az első, hogy Jézus megmutat valamennyit abból, milyen lesz a feltámadt test, amelyik tisztán tükrözi vissza az Isten dicsőségét. Másodszor megmutatja a színeváltozás, hogy ez a földi testünk, amelyik most van, ez nem a test végleges állapota, nem az egyetlen elképzelhető állapota, és testünknek a mostani anyaga, ez a hústest, így hívja a Biblia, a hústest sem az anyag egyetlen elképzelhető állapota. Van más. Mi emberi ésszel ezt gondoljuk a testről és az anyagról, mert hogy nem láttunk soha másmilyen testet és másmilyen anyagot, csak a romlandót. De a három tanítvány a tábor hegyén látta, hogy van másféle test és másféle anyag, van szellemi test, van szellemi anyag, vagyis amelyet tisztán a szellem, a Szentlélek éltet. És harmadszor megmutatja a színeváltozás, hogy Jézus, ez az Isten dicsőségét tökéletesen tükröző, szellemi testben megjelenő Jézus, ez nem egyszerűen egy csodatévő, hanem új ember, de vadonatújám a szó szoros értelmében, mert olyan ember, amilyet a bűn óta még nem látott soha senki, amilyen az egész világtörténelemben Jézus feltámadását megelőzően csak most, egyszer a színeváltozásban mutatkozott meg pár percre pár embernek. Az előbb ószövetségi példákat említettem. Ezekből világos, hogy az ószövetségi emberek hitték a feltámadást, hitték, nem pedig látták, mert nem láttak soha feltámadott embert, hanem hittel, ahogy a zsidó levél mondja, a nem látott dolgokban való bizonyossággal ragadták meg a feltámadást. Hittel ragadták meg a feltámadást, nem látással. Tehát az ószövetség ideje, és még az új szövetség ideje is Jézus föltámadásáig a hit szakasza volt az emberiség történelmében. Ezt követte a látás rövid szakasza, amikor a feltámadt Jézus Krisztus 40 napon át megjelent emberek és különböző embercsoportok, elsősorban az apostolok előtt. És, fontos, éppen ettől lettek ők apostolok. Miért? Hitünk lényege és alapja a feltámadás. Ezért, hogy valaki apostol legyen, küldött, ehhez tudnia kell neki hitelesen, szemtanúi hitelességgel tenni tanúságot a hitnek erről az alapjáról, lényegéről, a föltámadásról. Ez feltétele volt annak, hogy valaki apostol lehessen. Aki nem volt szemtanú, az nem lehetett apostol. Még Pál is azért lehetett apostol, mert a saját szemével látta a feltámadottat a damaszkuszi úton, és beszélt vele, és ezt tudta igazolni is. No tehát, a látáskora Egy nagyon rövid korszak volt a történelemben, de nagyon-nagyon lényeges. És azóta pedig, és ma is, újra a hit szakaszában élünk, tehát nem a látásban. De ez azért nem jelenti, hogy ne győződhetne meg mindenki személyesen a feltámadás valóságáról, tényéről, ma is. Isten elismeri, hogy az embernek ehhez joga van, és annak, aki kéri, aki vágyódik rá, Isten szent lelke ki is jelenti, meggyőz a Szentlélek róla, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt. Olyan teljes bizonyosságot ad erről, minthogyha én is a saját szememmel láttam volna. Hála Istennek, én személyes élmény alapján tudok beszámolni arról, hogyan is történik ez, vagy legalábbis hogyan történt az én esetemben. Nincs most időm, hogy kitérjek a részletekre, a körülményekre. Csak annyit, hogy amikor ez történt, nem voltam hívő, vallásos ember, nem voltam. És évek óta nagyon beteg is voltam. Egy pszichés betegség, súlyos testi tünetekkel. Ez gyötört. 1989. húsvét vasárnapján reggel, úgy fél tisztályban, arra ébredtem, hogy valaki beszél hozzám a bensőmben. Persze nem valódi nyelven szóló, szavakból álló, hangzó beszéd volt ez kerek szabályos magyar mondatokban. Nem, dehogy. És mégis, amit mondott ez a hang, azt utólag le tudtam fordítani nyelvre, világos, pontos magyar mondatokra. Nagyon egyszerű volt, nagyon egyszerű, és ezt azóta is tapasztalom. Amikor a Szentlélek szól az emberhez, az mindig nagyon egyszerű, világos, lényegre törő beszéd. Mindig. Nos tehát, feküdtem az ágyban, ébren voltam, nem álmodtam. Feküdtem, ő pedig ezt mondta, szó szerinti fordításban. Van valaki, és ez Jézus Krisztus, aki meghalt érted. Mondjuk mindenkiért, de most arról van szó, hogy te érted, meghalt érted. Meghalt és feltámadt. És ez most van. Menj el, és nézd meg. Meg lehet nézni, mert ez most van. Menj el, és nézd meg. Ennyi. Hát, ellenállhatatlan volt. Éppen erről beszélek. Olyan erős és meggyőző volt, hogy kétség sem merülhetett fel. Egészen biztosan tudtam, hogy az, amit itt hallok, az igaz. És e felől soha, az azóta eltelt 20 évben soha nem merült fel semmilyen kétségem. Ha a Szentlélek szól, akkor ilyen alapos munkát végez. Tényleg meggyőz a feltámadásról. Épp úgy, ahogy János Lev egyik levele szerint meggyőz az igazságról és a bűnről is. Azt mondta, menj el, én el is mentem akkor azonnal egy templomba. De most már tovább nem folytatom a történetet, mert nem erről van most szó. Elég annyi, hogy ott a templomban éppen a feltámadási nagy mise folyt, 10 után valahogy, vagyis pont ahogyan mondta a lélek, és ez most van? A feltámadás most van? Hát tényleg, folyt a feltámadási nagy mise, és közben én érzékeltem, hogy minden, ami az elmúlt években és egész életemben rossz volt, az most kimegy belőlem. Aztán elindultam haza, és akkor tudtam én már mindent, hogy Isten van, és szeret engem, hogy Jézus Krisztus van, és szeret engem, és hogy mindez igaz, és hogy meggyógyultam, és tényleg. Nos, hát így valahogy győz meg a Szentlélek a feltámadásról, meg az igazságról. Lám-lám, aki a feltámadásról beszél, könnyen beleesik abba a hibába, hogy ilyen szép költői képekben, hasonlatokban, akarata ellenére kicsikét meseszerűen szóljon. De a Szentírás más. Van, amit tudhatunk a föltámadásról, és van, amit nem. A Biblia ez utóbbiról nem nagyon szól, viszont amit tudhatunk róla, azt rendben, rendezetten, konkrét, világos formában adja tudtunkra. Most erről a rendről szeretnék beszélni a Szentírás nyomán, amely legalább 3 szempontból rendezi ezt a tudást. Először is megkülönböztet kétféle föltámadást. Előbb van a szellemi, vagy lelki, spirituális feltámadás a földi életben, amikor az ember megtér. Mi történik? Az ember Isten igéjéből, és ez nagyon lényeges, Isten igéjéből és nem máshonnan, tehát Isten igéjéből teljes bizonyosságot kap a szívébe az igazságról. Krisztus meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért. Ma ekkor az ember megtér. Megszabadul bűnei fogságából, addigi bűnös élete rabságából, és újjászületik. Új életet kezd élni, plusz teljes bizonyossága van neki arról, hogy ő is feltámadt, és szellemileg, lelkileg már most feltámadt, Krisztussal együtt. No, ez tehát a szellemi vagy lelki feltámadás és megszabadulás. A másik viszont a testi, a test feltámadása. Ez a végső napon történik majd, amikor az ember szellemi lelke után a teste is megszabadul a halál uralma alól. Tehát először is van szellemi, lelki és van fizikai testi feltámadás. Másodszor, tudatja velünk a Biblia azt is, hogy milyen rend szerint történik a feltámadás az ember halála után. Azt mondja, hogy az ember, amikor meghal, leveti magáról a test sátorát, lelke és szelleme pedig az Úrhoz költözik. Tehát külön vannak. Majd a világ végén, az utolsó napon átmegy az ítéleten, és ezután a szellemi lelke újból egyesül a testével. Ez a test az ő saját teste lesz, és mégis egészen más, mint a mostani hústestünk. Ez a szellemtől teljesen átjárt szellemi test lesz. Hogy milyen a szellemi test, vagy lelki test, ha tetszik, milyen tulajdonságai vannak, arról csak annyit sejtünk, amennyit az evangéliumok elmondanak a feltámadott Jézus megjelenései kapcsán. De kérdezhetné valaki, miért kell a testnek ennyit várakoznia arra, hogy újra egyesüljön a lelkével? A kettő közötti, tehát a test halála és a szellemi lélekkel való újra egyesülése közötti időre szükség van azért, mert egyházban élünk, közösségben, és be kell várnunk azt, amíg a történelem során utánunk jövő emberek is eljutnak az üdvösségre, addig, ameddig Isten ezt jónak látja. És harmadszor beszámol a Biblia az általános feltámadásnak a sorrendjéről is. Erről Pál apostol kapott kinyilatkoztatást többek közt. Három szakaszt különít el. Azt mondja, először Krisztus támadt fel, mint az első zsenge. De miért éppen zsenge? Ugye Jézus húsvétkor támadt fel. A zsidó húsvét pedig összetett ünnep volt, és hozzá tartozott a zsengék, vagyis az első termés ünnepe is. Ez az árpának a beéréséhez kapcsolódott, áprilisban volt, mert ekkor ért be, tehát húsvétkor. És ekkor mutatták be az első kéve árpát a templomban. Ez a zsengék ünnepe, az első termés ünnepe. No, ilyen első termés, zsenge a feltámadásban Jézus. Tehát elsőnek ő támadt fel, és ehhez a Máté evangélium 27. fejezet 52-es, 53-as vers hozzátesz egy nagyon rejtelmes kijelentést, bárhogyan is értsük. Azt mondja, hogy feltámadt vele együtt néhány ószövetségi igaz ember is, akik életükben várták a messiást. Azt mondja Máté, ezek kijöttek a sírjaikból, bementek a városba, és sokaknak megjelentek. Ez döbbenetes, de erről most nem akarok beszélni. Azután következik a végső napon Isten szentjeinek feltámadása, akik hittek Jézusban, és Isten parancsai szerint éltek. Végül harmadik szakasz, feltámad a többi elhunyt is, akikről pedig a Szentírás azt mondja, hogy Isten nem a hitüket ítéli meg, mert az nincs, nem is a cselekedeteiket ítéli meg, hanem a szívüket, a legbenső lényüket ítéli meg. amit egyedül csak ő, Isten ismer. Így remélhetjük, hogy közülük is, tehát a más vallásokhoz tartozók közül is sokan üdvözülnek majd. Akik pedig a végidőben, ebben a végső időben még életben lesznek, azok, mivel ugye élők és nem holtak, nem támadnak fel, hanem testükben elváltoznak majd. Úgy legyen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Amen.